Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Hogyan hálózta be a magyar űrágazat legtöbb területét egy kormányközeli üzleti kör, és ki profitálhat a magyar űrstratégiából, vagy a 100 millió dolláros Hunor űrhajós programból? Egyebek között ezt elemezte három részes cikk sorozatában Keller Alánt Ákos, a Sztoriban vendége. Miért gondoltad, hogy foglalkozni kell azzal, hogy Magyarország újra űrhajóst indít a világűrbe? Miért fontos ez?
Hát az érdeklődésemet valójában az keltette föl, hogy próbáltam utána nézni, hogy ugye van már űrkutatásért felelős miniszteri biztosa is Magyarországnak, és igazából, hogy mi történik ebben az ágazatban Magyarországon, erről nem lehet tudni semmit, csak azt, amit a kormány kommunikál, és kíváncsi lettem, úgyhogy utána néztem.
Mert hogy ez egy provokatív kérdés volt, igazából nem is az a legjelentősebb eleme, ez a három részes cikk sorozatodból majd kiderül, hogy lesz magyar űrhajós a világűrben vélhetően, és részt vesz ilyen közös nemzetközi programokban, hanem az, hogy ez egy hatalmas üzleti lehetőség, és erre most ráfordult a magyar kormány is, most már új űrstratégiánk is van. Miért pont most fordult rá erre a kormány?
Hát ez az iparági robbanás előtt áll, már a műholdak nagyon meghatározóak, már ma is kommunikáció, navigáció, földmegfigyelés területén, és egyre nagyobb a magáncégek szerepe ezen a területen, és bizonyos területeken már nélkülözhetetlen, akár legyen szó banki műveletek ellenőrzéséről, mindenki telefonjában otthon a GPS navigáció, de nyilván hajók navigációja szempontjából, vagy a mezőgazdaság, időjárás, számtalan olyan terület van, ahol ez ma már annyira támaszkodunk rá, hogy alapvető infrastruktúrának számít, és minél több ilyen terület van, ahol műholdakra támaszkodunk, annál nagyobb jelentősége van annak, hogy melyik országnak milyen képességei vannak, milyen saját eszközei vannak az űrben, tehát ez egy nagyon komoly szuverenitási nemzetbiztonsági kérdésé válik, és a következő években még inkább az lesz. És van persze ennek egy üzleti oldala is, ami szintén ma ilyen fölfoghatatlan mennyiségű pénzről van szó, világszerte az iparágban.
Három részben dolgoztat fel ezt a témát, mindegyik rész önálló területtel foglalkozik. Kérlek, beszélj arról, hogy miért így tematizáltad ezt.
Igen, és még az első részben, hogy elmagyarázom ezt az egész robbanás előtt álló űriparnak a jelentőségét, ami nagyon fontos, és ugye az előbb már utaltunk rá. A következő két részben meg bemutatom azt, hogy mit történt Magyarországon ebben az ágazatban azóta, amióta a kormány erre odafigyel, és bizonyos emberek meglátták ebben az üzleti lehetőséget, és mivel közel állnak a kormányhoz, ezért kaptak is ilyen lehetőségeket.
Űrkutatásért felelős miniszteri biztosunk is van, ugye Ferenc Orsolya személyében. Sokszor visszatérő téma itt a podcastjaink során is, hogy elég nehéz kormányzati forrásból információkat szerezni, vagy egyáltalán kommunikálni bármilyen témában a kormányzata. Ferenc Orsolyával viszont sikerült, és nagyon sok mindent elmondott. Miről beszéltetek elsősorban? Mi az ő feladata, és melyek azok a fontosabb célok, amiket megjelölt itt az űrfejlesztés, az űrprogram során?
Hát egyrészt nagyon készséges volt, tehát nem kell legyőzködni arról, hogy nyilatkozzon. Hát tulajdonképpen az ő feladata, hogy megvalósuljanak az űrstratégiában lefektetett célok. Ilyen űrstratégiája minden országnak van, ez fontos. Ahogy beszéltem szakértőkkel, ők jónak ítélték ezt az űrstratégiát.
Kik állították ezt össze?
Hát teljes iparágat bevonták, igyekeztek minél több szereplőt elérni, több területről, hogy tényleg egy olyan űrstratégiája legyen az országnak, ami hasznos, ami megvalósítható elsősorban. És
mennyi idő alatt készült el ez? Ugye 21-ben fogadták el ezzel, mi késésben vagyunk, vagy nem számít az idő?
Hát nyilván számít az idő, és hát ez több évig készült. Ferenc Orsolya elődjének egy sikertelen próbálkozása, ami állítólag szakmailag sem volt jó, meg ő sem volt annyira szakmailag felkészült. Erre most azt mondják, hogy jó, és hogyha ezt végigviszik szakmai alapon, akkor az egy jó dolog lehet az országnak.
A másik fontos szereplő, akiről beszélnünk kell, akiről írsz, bár korábban megszólalt a Szabad Európának egy szelfiben, de most nem sikerült interjút kapni tőle, viszont írsz róla és idézel tőle több gondolatot. Az egy nagyon fiatal jogász, űrjogász és üzletember is, Sárhegyi István.
Igen.
Ki ő? Mutasd be, kérlek. És miért beszélnek úgy szakmai körökben róla, mint aki megkerülhetetlen szereplője a magyar űrkutatás fejlesztésnek, űrstratégia fejlesztésnek?
De Sárhegyi István szülei a Fidesz legbelsőbb köreihez közel álló ügyvédek, az édesanyja Habony Árpádnak intézett ilyen médiacégek alapítását például, az édesapja meg az ügyvédi irodájuk dolgoztak közvetlenül a Fidesznek, illetve a Fidesz delegáltja is volt a választási bizottságban, tehát itt van egy erős bizalmi viszony a kormány legfelsőbb köreihez, és maga a Sárhegyi István is része volt itt a Orbán Gáspár baráti körének, és az a körül szerveződő axióma szervezetnek, amiről mi is írtunk korábban, tehát ő van egy ilyen jó beágyazott kapcsolata a politika legfelsőbb köreihez, ő maga jogász, és akkor valamikor kitalálta magának ezt az űr témát, hogy mennyire ért hozzá, arról megoszlanak a vélemények, de van egy olyan pénzügyi és politikai háttere, amivel a legtöbb területén ennek az űrágazatnak jelen tud lenni.
De hát azt mondtad, hogy mennyire ért hozzá, arról megoszlanak a vélemények, egyébként mennyire lehet ehhez érteni, tehát mennyire kialakult ez? Hiszen ő maga is azt mondja, hogy tulajdonképpen még nagyon sok szabályozás hiányzik, ugye ez egy most fejlődő, ahogy te is mondod a cikkedben, írod a cikkedben, egy új űrkorszak kezdődik világszerte, más szintre helyeződik az űr meghódítása, ahogy fogy ki a föld az ásványkincsekből, például ez csak egy szegmense ennek, úgy térképezi fel, hogy hogyan lehet majd a világűrből különböző itt is hasznosítható ásványkincseket kiaknázni. Tehát, hogy mennyire alakítja ő majd például a hazai joggal, űrjoggal kapcsolatos dolgokat alakíthatja, és mennyire érthet hozzá, mennyire szabályozott már ez a terület.
Az nyilvánvaló, hogy ez egy alulszabályozott terület, mert most alakul ki. Az, hogy ő mennyire tud erre ráhatni, amikor itt olyan nagyhatalmak majd alakítják várhatóan majd a szabályozást, mint Kína, Egyesült Államok, Oroszország, még mindig erősebben a szegmensben, India, Brazília, hát vannak kétségeim.
Magyarország az Európai űrügynökségen keresztül kapcsolódhat csak be ezekbe a programokba?
Lényegében igen, legnagyobb eséllyel igen, az Európai űrügynökségnek vannak olyan pályázati lehetőségei, amik lökést adhatnak egy-egy eszköznek, cégnek.
Az, hogy mennyire fontos lett ez az elmúlt években, és hogy mennyire felgyorsult ezen a területen a fejlődés, a helyezkedés, az is mutatja, hogy a költségvetésből mekkora összegeket szán rá például az Orbán kormány. Hogyan változott ez például az űrprogram elfogadása előtti időszakhoz képest most a költségvetésben mennyit próbálunk erre kiszakítani?
Hát egyre többet. Most a tavalyi számokat nem találtam meg, mert ez így el van rejtve több helyen, de az Európai űrügynökségbe fizetünk olyan 20 millió eurót évente körülbelül, ez az egyik legnagyobb tétel, ami erre megy, illetve a másik nagy tétel, ez a Magyar űrhajós program, ami közel 100 millió dollárba kerül, meg létrejött egy tőkealap az állami Exim Banktól, ez 20 milliárd forintos tőkealap.
Önálló részben foglalkozol azzal, hogy ennek az iparágnak kik lehetnek a legnagyobb nyertesei itthon, és itt is egy megkerülhetetlen név Jászai Gellértél.
Hát ezért azt fontos elmondani, hogy sok űripari cég van Magyarországon, akiknek vannak kisebb-nagyobb fejlesztéseik, és körülbelül 4-5 olyan van, aki komolyan vehető nagy cég, és a piacon is el tud boldogulni a saját fejlesztéseinek köszönhetően, és akkor ebbe a piacba lép be tulajdonképpen a 4IG, ahol Sárhegyi István is dolgozik, és ugye ennek a Forage-nak a tulajdonosa Jászai Gellért. Nekem a forrásaim azt mondták többen is, hogy a Ferenc Orsolyának fentről megmondták, hogy velük kell együtt dolgozni, és ő ennek annyira nem örült, de hogy ugye nem tud mit csinálni, a Ferenc Orsoly ezt cáfolta, de Ferenc Orsolyáról ugye a két legfontosabb dolog, amit tudni kell, hogy jó szakembernek tartják, mert az édesapja is egy elismert tudós volt ebben a témában, neki is ez a szakmája. Másik oldalról meg egy elkötelezett Fidesz politikus, aki politikailag nagyon hű a kormányhoz, és ugye most bekerül a parlamentbe is. Hát a Forage-ról egyébként azt még mindenképp szeretném, mert az nagyon fontos dolog, hogy ugye nekik a legnagyobb üzletük most a műhold megvásárlás, ez a Kárpátiaszat nevű cégen keresztül. Van ez a Magyarországnak van egy geostacionárius pályán lévő helye. Ez azért fontos, mert erről a pontról, a földről nézve ez egy fix pont, tehát kommunikációra, navigációra nagyon jó, és mivel amikor ezt szétosztották, Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy ide saját műholdat fölküldjön, ezek nagy drága műholdak, ezért bérbe adta egy Izraelnek és egy izraeli cégnek, és ők most próbálják megvenni ezt a céget, 20%-os tulajdonrészük már van benne, és próbálnak ebben többségi tulajdont szerezni, de ez nem megy olyan könnyen, mert nem tudom az anyagi hátterét, ezt titkolják, de ez egy fontos politikai, katonai kérdés, mert hogy izraeli katonaság is használja kommunikációra ezt a műholdat, ők meg nem örülnek annak, hogy ez külföldi magánkézbe kerül. Viszont ennek a cégnek a tulajdonosa Benjamin Netanyahu-nak egy jó barátja, aki viszont tudjuk, hogy jobban van Orbán Viktorral, tehát sikerült valamennyi tulajdonrészt szerezni ebben, de ez a Kárpátiaszat ilyen kommunikációs nemzetbiztonsági szempontból egy nagyon fontos dolog, és ezt ebben próbál most többségi tulajdon szerezni a Forage.
Az, hogy Magyarország új űrkorszakban megpróbál hangsúlyosabban részt venni. Ez szerinted mit jelentett az európai űrügynökségen belül résztvevő tagállamokhoz képest? Tehát mi az a maximum, amit el tudunk mi itt érni, mondjuk, hogyha olyan uniós országokat nézünk, mint Németország, Franciaország, nyilván ők is azért hangsúlyosan jelen vannak itt. Most nem a magyar kutatók potenciáját vonom kétségbe, hiszen magyar fejlesztések már régóta szerepelnek akár NASA programokban is, de milyen hangsúllyal képviseltetheti magát például a magyar kormány?
Több dolog összemosódik itt. Van az űrkutatás, amiben tényleg vannak világszínvonalú magyar műhelyek, kísérletek, sikerek, bizonyos részterületeken világszínvonalú a magyar tudás. És van az űripar, ami egy teljesen más dolog, ami fejlesztést jelent, eszközfejlesztést, azoknak a tesztelését, azokkal a piacra lépést, hogy sikeres lefejleszteni egy sikeres termék, ugyanúgy, mint itt a Földön, és azt sikerre vinni, az egy teljesen más tudást és eszközparkot igényel, mint kifejleszteni valamit, vagy rájönni valami új dologra. Most nyilván így nagyon leegyszerűsítve mondom, szóval ez két teljesen külön dolog, és hát ugye azok a kutatók, akik világszínvonalat képviselnek bármilyen tudományágban, ők jellemzően nem jó menedzserek, tehát hogy ez a két dolog nagyon elkülönül egymástól. Az Európai űrügynökség az úgy működik, hogy a tagországok befizetnek valamennyi pénzt, ez tulajdonképpen rajtuk múlik, hogy mennyit fizetnek be, és ennek a 80-90%-a körül van az az összeg, amit ők aztán visszapályázhatnak. Tehát aki többet fizet be, az több lehetőséget, a többet pályázhat vissza, és mivel ezt az európai ágazatot az ez a koordinálja tulajdonképpen, nekem mindenki azt mondta, hogy aki sikeres akar lenni a piacon, az akkor tud elindulni, hogyha van sikeres ez a projektje, azt végig tudja vinni, és akkor azt tud egy olyan lökést adni egy cégnek, amivel már ki tud lépni a piacra.
Mennyiben befolyásolhatja a magyar űripar sikerét az Oroszországhoz való viszony?
Ez szerintem nagyon bizonytalan, ugye itt a fő kérdés a nemzetközi űrállomás, ami ott vannak még mindig az oroszok. Az, hogy Magyarország mennyire lesz sikeres ezen a területen, az független az Oroszországtól való viszonyon, azt, hogy az oroszok mit tudnak csinálni az űrben, az nem Magyarország fogja eldönteni, és ugye onnan nem tiltották ki az oroszokat, tehát azért az más.
Mi lesz a következő jelentős lépés ebben az űrstratégiában? Hogyan fog haladni ez a következő években?
Hát ez a magyar űrhajós program fogja elvinni szerintem a média figyelmet mindenképpen, de ez egy jelentős dolog lehet. Egyrészt azért, mert nagyon jól felhasználható propaganda célokra. Ez már történik is, hogy a Hír TV-n lesz ilyen, nem tudom, valóságsószerűség, tehát ott fogják mutatni, hogy hogy készülnek föl. Tehát fel lehet használni politikai célokra, üzleti lehetőség sokaknak, mert tulajdonképpen az űrhajós azért megy föl, hogy a nemzetközi űrállomáson kísérleteket csinálja. Na most ugye az a kérdés, hogy milyen kísérleteket végezhet el, kinek a kísérleteit, akár eszközfejlesztési próbáit tudja megcsinálni, és azok lesznek a legnagyobb nyertesei ennek a Hunor programnak, akiknek a kísérlete belefér abba a 30 napba, amit a magyar űrhajósok ott eltölteni a nemzetközi űrállomáson.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy egyre inkább részt vesznek cégek ezekben a fejlesztésekben, illetve az űriparban, de el tudod-e képzelni azt, hogy eljön az az idő, amikor egyáltalán nem kell hozzá állami pénz, mert most azért hiába vesznek részt benne cégek, mégiscsak állami pénz nélkül, ez például Magyarországon elképzelhetetlen.
Még Amerikában is egyébként, mert az Elon Musk véle SpaceX is csődbe ment volna évekkel ezelőtt, hogyha nem kapnak egy óriási megrendelést a NASA-tól. De ez változni fog szerintem, most egy ilyen átmeneti időszak van, ezek nagyon drága fejlesztések, és most még nem megy úgy, de egyébként ebben nem csak Magyarország, Amerika, Németország, Franciaország, nagyon komoly állami szerepvállalás van, pont azért, hogy a saját cégeiket felkészítsék erre a várható versenyre, aminek nagyon komoly nemzetbiztonsági következményei is vannak. Tehát állami pénz nélkül a következő években még nem elképzelhető, de pont azért megy most a verseny, hogy fölépítsenek mindenki minél több olyan vállalatot, aki később már maga is meg tudja állni a piacon a helyét.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.